Kedves testvéreim, az evangélium szavait Máté evangéliumából az 5. fejezet 13. versétől olvassuk. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vég alá tegyék, hanem a lámpatartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátok. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül, akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha ti igazságotok nem múlja felől az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Imádkozzon. Tudunk Istenünk, áld meg igédet közöttünk, add, hogy igéd igazsága, üzenete, ereje és békessége betöltse a szívünket. Ámen. Foglaljuk helyet, kedves testvéreim. A felolvasott szakasznak az elején, vagy az első felében is különösen mai igehirdetésemben szeretnék erre a két példázatra, vagy Jézus által mondott képre koncentrálni. Tehát két kép áll előttünk, a sóról és a gyertyáról, vagy lámpásról. Jézus példázatai nagyon különleges példázatok. Ismernünk kell az akkori viszonyokat, hogy sok példázatot megértsünk. Azért ez a két példázat olyan, amit ma is valahogy így használunk, mint ahogy akkor. Persze a só sem az, ami akkor volt, valószínű a holtengerből szűrték le, vagy valamilyen eljárás folytán nyerték ki az akkori sót. Nemigen bányázták még, sőt egészen biztosan nem. A gyertya pedig, amit érdekes módon ugye még mindig használunk, az azért alapvető feltétele volt az életüknek, az emberek életének, hiszen a sötétben ez volt az egyetlen fényforrásuk, amivel egy-egy családban, egy-egy lakásban tudtak világítani. Tehát ezt persze hozzá kell tennünk, de alapvetően értjük a két képet, aminél, és mind a két kép esetében van egy központi üzenete, a sónál az íze, a megízetlenülésnek a lehetősége, a lámpánál, vagy a gyertyánál pedig, hogy hova is helyezik a lámpát, és itt bejön még egy szép példázat, vagy kép a hegyen épült város, ami szintén ismerős számunkra. Jézus példázata ezekben az esetekben nagyon világos. Persze a magvetőnél már kell egy kis izraeli, vagy akkori korszakot illető ismeret, hogy hogyan vetették akkor a magot, és mi hogyan történt, nem beszélve más példázatokról, de ezek ilyen kézenfekvő példázatok számunkra, mai emberek számára, vagy modern emberek számára is. A helyzet az viszont nagyon érdekes, hiszen Képzeljük el ezt a helyzetet, hogy Jézus elhívja a tanítványokat, a Máté evangéliuma szerint ugye nem lehetett olyan nagyon régen, felmennek a hegyre, tanítani kezd, a tanítványok köré ülnek. Többségüknek még nemrég a legfontosabb kérdése volt, hogy milyen a kapás. Mert ugye halászok voltak, és egy szűk kis világban éltek, az akkori Genezáret tónak a partvidékén, és ebből a szűk kis világból érkező embereknek a kis csoportja ott van Jézus körül, és Jézus azt mondja neki, ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Most kezdtek el valamit. Még nem vettek részt semmilyen továbbképzésen. Nem voltak Tiszaligeten vagy más metodista táborban, nem kaptak kiképzést a legfontosabb gyülekezeti gondolkodásról. Jézus mégis ilyen egyszerűen kinyilvánítja az értéküket az egész világ számára. Mit jelentenek? Ma, hogyha ezekre a példázatokra gondolunk, akkor ilyen minőségi keresztényekre számítunk, vagy a sóval elmondott példázatában úgy érzékeljük, hogy olyan emberekről szól, akik magas szinten élik meg az elhívásukat. Sok tapasztalatuk van a misszióban, megízesítik a közösség életét a jelenlétükkel, és valami ilyesmit jelenthet ez a sókereszténység, vagy bátorítják a többieket egy-egy nehéz időben. Aztán vannak a fényhordozó keresztények, akik pedig reménységet hoznak a sötétségbe. Bevetik magukat, amikor különböző nehézségek támadnak egy környezetben, vagy egy családban, vagy éppen a gyülekezetben. Segítenek, hogy észrevegyük akkor is Istent, amikor el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan lépjünk tovább. Aztán néha persze a kettő nem zárja ki egymást, ugyanaz az ember lehet ilyen is, olyan is, és hát mind a két tulajdonságból azokból az emberekből is, vagy azokról az emberekről is, akik a közösség életét ízesítik, erősítik, vagy éppen a fényhordozó emberekről is egy listát csinálhatnánk, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ők. És egy kicsit mi is így vagyunk ezzel, mint a tanítványok, ahogy lehettek, hogy az ember elkezd egyből másokat vizsgálgatni, miközben magunkat nem tartjuk erre alkalmasnak, hogy ilyen magas színvonalú kereszténységet tudjunk bebizonyítani. A mai bibliai szakaszunk segít megérteni nekünk a tanítványság tulajdonságait. Ezt a két egyszerű képet, a só és a gyertya vagy fény képét. A só ugye egy különleges alapanyag, ami megízesít, tartósít. Mégis amikor elveszti az ízét, akkor nem lehet már visszaállítani, mondja Jézus. De vajon hogy lehetne visszaállítani? Az ember ezt a kérdést is felteszi, miközben az evangélium üzenetét vizsgálja. Az emberiség története tele van olyan példákkal, amikor az embernek nem sikerült Isten szerint élnie. Hát ez a nagy történelemben. Aztán ott van a személyes történetünk, amikor sokszor elmondhatjuk ugyanezt, amikor az ember úgy érezte, hogy elveszítette az ízét, a só szerepét, vagy ha a fényre gondolunk, azt mondja Jézus, hogy ha valaki meggyújtotta a lámpát, akkor nem rejti el, nem teszi el valahova, valami olyan helyre, ahol se a lámpának semmi értelme nincsen. Hiszen a tanítványokat arra hívta, hogy fénylőpontok legyenek, mint a város a hegy tetején, amit ugye nem lehet elrejteni, azt mindenki látja. És ha az autópályán elmegyünk egy-egy város mellett, akkor érzékeljük, hogy ez a város most onnan kiemelkedik, és több ilyen helyet láttunk már, és egészen jól észrevehető. Vagy legtöbbször ugye a templomokat dombra építették, és azt messziről lehet látni. De ezek a talán a templomok is éppen azért épültek, hogy magukra vonják a figyelmet, vagy egy-egy ilyen város is. A jézusi példázat, vagy ez a két példázat nem arra szolgál, hogy az ember magára vonja a figyelmét, hanem hogy továbbadja az atyának a dicsőségét, az atya üzenetét, az atya szeretetét. Ezek a versek tehát arról beszélnek, hogy a tanítványoknak ilyen ízt kell vinni a világba, só keresztényeknek kell lenni, és világosságot kell vinniük, és meg kell őrizniük ezt a fényhordozó és ízteremtő képességüket. Amikor Jézust próbáljuk követni, magunkba fogadjuk az ő szavait, akkor az ő fényét is hordozzuk. Azt a fényt, amire szükségük van az embereknek. Egy egyszerű kis fény talán, ahogy az első sorban ültem és a gyertya fényét néztem, és eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez lesz a prédikációnak a témája, akkor ez a gyertya most egy kicsit más szempontból világít nekünk, de ugyanazt az üzenetet visszaadja, hiszen jelképesen a krisztusi fényességre utal számunkra. De érdekes volt, ahogy a kivetítésen visszatükröződött a gyertyának a pici lobogása. Volt egy ilyen kis fény nyalábszerűség ott alul, és hát ez a gyertya is továbbadott valamit. Valami egyszerű dolgot, de látható volt, hogyha ezt megfigyeltük. Akkor is ott Izraelben, amikor megnyújtották a gyertyát egy sötét szobába, akkor ez a gyertya biztosította a fényt. Az persze a mai fényáradat mellett talán kis fény volt, de az akkori emberek számára tökéletes fényt jelentette. A sötétségbe behatolt a pici gyertya fénye, az az egyszerű kis viasz, meg kanócból álló szerkezet, és megnyújtották, és a fény betöltötte a szobát, kiszorította a sötétséget, és átadta a gyertya saját fényét, ezáltal mindenkinek világosságot teremtett. Mi is átéljük ezt a bennünk lévő sötétség nyomán, amikor Krisztus világosságot teremt bennünk, az összekuszáltságban, amikor van egy pici fénysugár, hogy merre is menjünk, vagy hogyan is gondolkozzunk. És ezt teszi ezzel a világgal és az emberiséggel, hogy megérezzük azt az irányt, amerre mennünk kell. Persze ez nem olyan egyszerű, de ahogy egyetlen gyertya fénye beragyogja az egész szobát, sokszor egyetlen hang el tudja hozni a reménység fényét. Egyetlen pici hang elég, egyetlen pici szó, vagy egy kis mondat, vagy egy kis odafordulás, hogy valakinek reménységet adjunk. És Jézus éppen ezekre az egyetlen hangokra, pici megnyilvánulásokra, odafordulásokra hívja fel a figyelmünket. Lehet, hogy nem vagyunk nagy fényáradatot hordozó keresztények, de mégis azt a pici fényt, amit mi magunk is kaptunk és a lelkünkben hordozunk, ezt tovább tudjuk adni, ezt tovább adhatjuk. Az ökumenikus imahéten az egyik beresegyházi közösségbe eljutva egy bácsival beszélgettem a szeretett vendégség kapcsán. Hát úgy tűnt, mintha ő sem ismerne senkit, meg én se. Ilyen így valahogy összeakadtunk a tébláboló emberek között, és elmesélte nekem, hogy 5 éve meghalt a felesége, és attól kezdve ő eldöntötte, hogy ő azt akarja követni, amit a felesége is követett. A felesége református volt, ő katolikus, de ő sosem járt templomba. És elment a református templomba, és ott megerősödött, és egy ilyen megvilágosodása lett. Nagyon érdekes volt, hogy a bácsi a maga, hogy is mondjam, mérnöki szavaival, a kegyes szók ismerete nélkül elmagyarázta nekem, anélkül, hogy tudta volna, hogy lelkész vagyok, elmagyarázta nekem, hogy ő mit élt át tulajdonképpen. Hát akkor mondtam neki, hogy ez nekem is sokat jelentett, úgyhogy mondja majd el másoknak is ezt a történetet, mert ez bátorítani fog másokat is. Hát azt mondja, még eddig nem merte elmondani. Hát, mert lehetnek olyan pici megtapasztalások az életünkben, amit ha átadunk, akkor ez másoknak sokat jelent. Ez mint a gyertyafénye. A 16. vers úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez egy kulcsverse a keresztény emberek életének. És ez nagyon időszerű is az emberek előtt világítani, a társadalomban kifejezni azt a keresztény erőt, képességünket, békességünket, a krisztusi szeretetnek ezt a különleges ajándékát, amit mi is kaptunk. Most persze nagyon divatos ezt mondogatni, hogy egy válságot élünk át, de nem csak a világ, a kereszténység is bizonyos értelemben egy ilyen válságon megy keresztül. Nem olyan régen Szigeti Jenőnek egy kis füzetkéjét olvastam is, és abban van egy pár gondolat erről, ahogy jelentős intézményrendszere van már az egyházaknak, jól képzett alkalmazottai vannak, lelkészeket is, és laikusokat is arra törekednek az egyházakban, hogy képzettek legyenek, és hát persze ezek fontos dolgok, és nagyon jó dolgok is születnek az egyházaknak az intézményrendszerében is, a szociális vagy az oktatási munkában. És közben azt mondja Szigeti Jenő, csökken az elkötelezett hívő embereknek a száma. Közben az egyházak jobban működnének, mint valamikor, hát nem tudom, nem állítom én ezt, de sok lehetősége van az egyháznak, hogy vajon miből adódik ez. És azt mondja Jenő, hogy itt a hegyi beszéd világosan deklarálja ezt a dolgot. Hogy a Krisztus követőit arról ismerik meg, hogy a jó cselekedetek gyümölcseit hordozzák. Vagyis ezt a gyakorlati kereszténységet megígéri. Hát ez nekünk ismerős metodistáknak, hiszen az első mozgalom is valahogy ennek mentén fakadt. És a Szentlélek segít nekünk ebben, hogy az általa kapott gyümölcsöket megérjük az emberek előtt. És aztán Jenőnek van egy, és emiatt mondom ilyen hosszan ezt a kis könyvecskéjét, érdekes dolgok találhatók benne egyébként. Van egy gondolata, amit leszűr, hogy a A Szentléleknek tulajdonképpen egy gyümölcse van, ez az ezerarcú szeretet, ami aztán a lelki ajándékokban lesz cselekedeteinknek a hasznos segítőjévé, amiket más emberekért kaptunk. Tehát az ezerarcú szeretet, amit átélni és megérteni, és ebben van aztán a türelem, a jóság, a szelídség és sok minden benne. Szeretni másokat, ahogy Isten kéri ezt, és ahogy ő teszi, feltétel nélkül önfeláldozóan megbocsátani, ahogy ő is mindig kegyelmesen megbocsát, fényt vinni ezzel a szeretettel a sötét helyekre, a szomorúság örömet, a fájdalom vagy gyógyulást, valami ilyesmi ez a gyümölcsöző élet, a jó cselekedeteknek a megnyilvánulása. Ezt nem mindig értették a tanítványok sem. A tanítványok is valami olyasmire törekedtek, amire hát sokszor az egyházak is a hatalomnak a gyakorlását átélni, megélni, még az utolsó pillanatokban is, még a kereszt után sem értették jól, hiszen még később is arra számítottak, hogy Jézus visszajön és újra felállítja az ő hatalmát. Csak a mennyben menetel után, abban a magányosságban, a magányosságuknak a szorítottságában, ahogy imádkozva együtt vannak és megjelenik számukra a Szentlélek, ez mozdítja ki őket aztán abba az irányba, amit Jézus itt mond, hogy sók legyetek és világosság. Kedves testvéreim, ez a hitünknek ez a gyakorlása, ez nem csupán érzelmet vagy múló hangulatot jelent. A szeretetnek a gyakorlása. Amikor szeretetről beszélünk, akkor az embernek az első gondolata az, hogy mit is szeret, a kellemes dolgot, az ételt, a munkatársat, a szüleinket, a fizikai értékeket, a szellemi értékeket. És a bibliai ember is ismerte ezt a szeretet formát, mégis van egy másik szeretet is, a lélek által adott szeretet. A Szentlélek által adott szeretet, ahogy a Korintusi Levél 13. fejezetében, első Korintusi Levél 13. fejezetében is kifejeződik ez a rendkívüli útja az embernek. És amikor azt keressük, hogy hogyan élhetjük meg a jó cselekedeteinket, hogy a mennyei atyánkat dicsőítsük, akkor gondoljunk erre, a szeretetnek a megélésére, egy-egy pillanatban, egy-egy helyzetben. És én nem tudom pontosan, hogy mi módon lesz ízetlen a só, hogy nedvességet kap, vagy szennyezetté válik, ugye ez a valamilyen kémiai hatás nehezen romlik meg a só, de nyilvánvalóan ez megtörténhetett akkor, megtörténhet most is, ahogy ízetlenné válik a hívő ember élete is. Amikor talán ugyanazt mondja már évek óta, vagy nincs már odaadása, nem érdeklik az emberek, és sorolhatnánk ezeket, talán az ember saját tapasztalatában jobban érzékeli ezt. De nem véletlenül mondja Jézus. És nem tudom, hogy a sónál hogy van, de a hívő ember ízetlen életét meg tudja újítani, meg tudja ízesíteni, meg tud bennünket erősíteni erre.